Kedves testvéreket, ma délután Isten tiszteleten. Kezdjük meg a délután Isten tiszteletet egy ének eléneklésével, aminek a címe Boldogok, kik újjá lettek. Az Erdélyi Énekeskönyv 117-es és a Gyülekezeti Énekeskönyv 252-es számú éneke. Boldogok, kik újjá lettek. Mennyi édesatyánk, hálát adunk azért, hogy megújítod a te kegyelmedet, mi rajtunk, mi felettünk ebben az évben is. Köszönjük az elmúlt évi gondoskodásodat, és köszönjük, hogy ma ennek a nyugalomnak az estéjén is itt lehetünk a te házadban. Köszönjük, hogy lehet szabad hozzánk. Köszönjük, hogy éhessé, szomjassá teszel bennünket a te igéd iránt. Hálát adunk, hogy van kihez fordulnunk, van mihez fordulnunk. Köszönjük, hogy ingyen kegyelmedből adod a te üzenetedet, a te szavadat az ő, a te szabad keresői számára. Köszönjük, hogy lehet közösségünk veled, és így a veled való közösségünk egyik formájaként vehetjük a te igédet. Segíts meg bennünket, add, hogy megcsendesítve önmagunkat te rád tudjunk figyelni, és így elvehessük mindazt, amit ezen az estén tartogat számunkra. Kegyelmedből az Úr Jézusért hallgass meg, kérünk. Amen. Maradjunk állva, és a ma délután igéjét olvassuk el a Malakiás könyvéből. Malakiás könyvé második részének az utolsó versénél kezdjük az ige olvasását, és a harmadik rész tizedik versétig olvassuk Isten igéjét. Malakiás könyve második rész 17. versétől így hangzik Isten igéje. Fárasztjátok beszédetekkel az Urat, ezt kérdezitek, mivel fárasztjuk? Azzal, hogy ezt mondjátok, minden gonosztevőt jónak tart az Úr, kedvét leli bennük. Vagy amikor ezt kérdezitek, hol van az igazságos Isten? Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már, mondja a seregek ura. De ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. Ahogyan leül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az Úrnak, és olyan kedves lesz az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók ellen, a házasságtörők ellen és a hamisan esküvők ellen, azok ellen, akik kizsarolják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem, mondja a seregek ura. Én az Úr nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, s én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. De ti ezt kérdezitek, miből térjünk meg? Becsaphatja-e az ember az Istent? Ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Imádkozzunk! Mennyi atyám, szeretünk téged, és örömmel olvassuk a te ígédet. akkor is, amikor azok elmarasztalnak bennünket, és azt érezzük a te igéd mércéjén megmérve magunkat, hogy sokat törleszteni valunk. Olyan jó, hogy a te igéd azt a mércét, amit felállít elénk, azt azzal a kegyelemmel állítja elénk, hogy tekintsünk a te drága fiadra, az Úr Jézusra, és ahogy a te igéd felszólított bennünket, térjünk őhozzá, vessük a mi terheinket, a mi hiányosságainkat, a mi hibáinkat ő rá, és ő kiegyenlíti azokat. Segíts nekünk ilyen szívvel megjelenni ma este előtted, hogy a te üzenetet célba érhessen a mi szívünkben. Hallgass meg, kérünk az Úr Jézusért. Amen. Énekeljünk még egy éneket. Ez az Erdélyi Énekeskönyv 15-ös számú éneke, a gyülekezet énekeskönyvben pedig a 484-es, Adj új erőt, Urunk. 484-es számú éneket énekeljük. Az kicsit hasonlít a karácsonyhoz. Úgy számolgattam, amikor készültem, hogy Tulajdonképpen ez a negyedik, most ugye a vasárnap hozzáadódik az új évhez, illetve az új évhez, negyedik istentisztelet, és ilyenkor az ember gondolatai mégiscsak az új év végén, illetve az év kezdettel kapcsolatos témában vannak. Az igék is onnan vannak tulajdonképpen, ami az új év kezdetet jelenti. Volt egyszer egy ige hirdetés új év végén, új év tegnap délelőtt, és ma délelőtt ez a negyedik. Mi újat mondhat még az ige hirdető? Nem, nincs könnyű helyzetben ilyenkor, hiszen elég mély tanításokat hallottak a testvérek már az elmúlt két nap során. Ugye az van előttem, hogy egy ilyen időhatárnál, év átlépésnél mindig az ember visszatekint, meg előre tekint. Van két koordináta az életünkben, ugye a gyerekekkel együtt mi is megtanultuk, hogy van egy két tengely az életünkben, egy X meg egy Y. Az egyiken vannak a helyszínek a tér fogalma, hiszen két tényező közé van a mi emberi életünk beszorítva, a tér és az idő kategória az, ami életünkben dominál, ami működik, és e kettő között vagyunk minden évben. Vannak fiatalabbak, aktívak, akik többet jönnek, mennek a világban. Most itt Attila ül velem szemben, őneki ez a tér kategória, ez sokszor ingadozik. Aztán vannak olyanok, akiknek ez alapvetően a szülővárosukat jelentik, vagy azt a várost, amiben élnek. Nekem alapvetően Gödöllőt, néha ugye Budapest és Gödöllő, vagy Pest megye egy-egy településén fordul elő az ember. És aztán van a másik, a idő kategória, amikor egy-egy év váltásával, egy-egy év elmúltával az ember avval vett számot, hogy abban az évben mit tudott lélekben közelíteni ahhoz a tisztasághoz, amit itt az felolvasott igében érdekes fogalommal a ezüst tisztítást ragadja meg az ige írója, Malakiás proféta. Ahhoz a tisztasághoz, amit Isten látni akar bennünk. Az idő múlásával, ahogyan az embernek az élete telik, és ahogy előre halad, ugye, ahogy mondani szoktuk, mindig közelebb kerülünk ahhoz, amikor ez a folyamat, a végeredményt kell, hogy felmutassa, mindig nagyobbak az igények önmagunk felé, hiszen azt látjuk, hogy jobban kéne növekednünk, előbbre kellett volna jutnunk. Már bizonyos dolgokban el kellett volna hagynunk bizonyos dolgokat, és ahogyan olvastuk, bizonyos dolgokat meg fel kellett volna öltöznünk. Hol van, hogyan tudunk megállni az Úr előtt? Most az idő kategória, ami számunkra most csak egy évváltást jelentett 2021-ről 2022-re, ebben a felolvasott igében, Malakiás könyvében, ugye ha tovább lapozunk, akkor itt egy üres oldala következnek, majd az Új Szövetség Máté evangéliumával. Tudjuk, hogy itt 400 év csend következik be Malakiás után. Nem véletlenül volt az Úr Jézus eljövetele előtt annyira felfokozva a zsidó nép messiás várása, hogy mikor adatik az a próféta Istentől, az a megszabadító, akik meg voltak ígérve nekik, és akit annyira várt a nép. Itt még előtte vagyunk, és ami erről a prófétai könyvről elmondható, Krisztus előtt néhány száz évvel íródott, 500 évvel talán, ha se biztos, hogy konkrétan ki ez a személy, aki ezt írta, hiszen ő maga a szövetség követeként titulálja magát, lehet, hogy egy írói jálnév, nem tudjuk. De a lényeg, amit leírt, amit Isten szent lelke őrá bízott, az az, amivel hozzánk is fordul, és aminek a bevezető gondolata a hálátlan Izrael. Mindaz, ami ebben a néhány, ha jól látom, három fejezetben leíratott, az a gyülekezet számára iratott le. Mint ahogy a prófitai könyvek sokasága mind a gyülekezet, Isten népe számára iratott, avval kezdi Malakiás, Isten azt mondja rajta keresztül Izraelnek, szeretlek benneteket, mondja az Úr, és visszakérdeznek a zsidó nép tagjai, de ti azt kérdezitek, miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Nem olyan nagy dolog ez a másfél oldalnak az elolvasása a mi Bibliánkból. Látjuk azt, hogy egy párbeszédek sorozata, már a beköszöntő, amit az előbb olvastam, abból is látható. Valamit mondanak a zsidók, és arra válaszol az Úr. Illetve mond valamit az Úr, és arra reagálnak a zsidó nép tagjai. És ezeket idézi a próféta, az ő korának, társadalmának a jellegzetes mondásai, de azt látjuk, ha beleolvasunk, hogy ez nem csak az ő korukra jellemző, hiszen ma is sokan teszik fel azt a kérdést, hogy hol van az igazság Istene. Miért engedi meg Isten azt, hogy? És jönnek a kérdések. De más egyéb, sok-sok, majd említek még egyet legalább, ami jellemző a mi korunkra is, amivel a közember, azok, akik körülvesznek bennünket a világban, a társadalom tagja, fölteszi a kérdést, ha van Isten, miért engedi meg, miért vannak dolgok olyanok, amik megmagyarázhatatlanok számunkra, vannak, felmerülnek ilyen kérdések, és ezekre válaszol a próféta, és az okokat tárja föl, azokat az okokat, amik elválasztják a hívő népet Istenétől. Most azért nektek szól ez a figyelmeztetés, ti papok, így kezdi a második részt, ha nem hallgattok rá, és nem szívlelitek meg, ha nem dicsőítitek a nevemet, mondja a seregek ura, akkor átkot bocsátok rátok. Átokká változtatom a nektek adott áldásokat. Nagyon erős szavak, és nagyon fontos mondani való mindaz, amit Malakiás az ő korának gyülekezete felé el akar mondani, és rajtuk keresztül nekünk akar elmondani. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, és nagyon aktuálisak ezek az igék. Úgy gondoljuk, hogy hát egy 500 évvel az Úr Jézus előtt élt prófétának a tanítása óriási távolságra van tőlünk, 2500 év, azóta sok minden eltelt. És azt látjuk, hogy az emberi természet semmit sem változott, az emberi természet számára ugyanazok a sarokkövek ma is, ugyanolyan problémák mozgatják a ma emberét, mint az akkor élt embereket. Ugyanúgy elindulunk egy bizonyos úton Isten irányába, és egyszer csak azt a tanítást olvassuk, hogy ti letértetek erről az útról, és tanításotok miatt sokan elbuktak. Szólt ez a figyelmeztetés az akkori papság számára. Érvényben maradjon-e Lévivel kötött szövetségem, kérdezi az Úr. Szövetségem volt vele, élet és békesség szövetsége. És sokakat megtérített a bűnből, mert a pap ajkai őrzik az Isten ismeretét, és tanítást várnak szájából, hiszen a seregek urának követe ő. Ez a alap. Innen indul el minden. És ehhez képest mondja, ugye Sinai hegyen adott szövetségkötéshez képest eltelt időre vonatkozóan akkor, de ugyanúgy ránk vonatkozóan, de ti letértetek erről az útról, és a tanításotok miatt sokan elbuktak. Ott van az eredeti, sokakat megtérített a bűnből, a pap, az a pap, aki az Ószövetség korában is jól végezte dolgát, ugyanakkor a szembesített eredmény pedig, ti pedig letérítettetek, nem csak magatok tértetek le, hanem másokat is tanításotok miatt buktak el. Megrontottátok a Lévi szövetségét, mondja a seregek ura, ezért én is megvetetté, és megalázottá teszlek benneteket az egész nép előtt, mert nem ügyeltetek útjaimra, és személyválogatók vagytok, amikor útmutatást adtok. Részben a papsággal foglalkozik, részben pedig mindazokkal, akik az áldozatot viszik oda föl a templomba, ahogy nemrégiben olvastuk az Úr Jézus földi szüleivel kapcsolatban, hogy milyen áldozatot vittek. Itt a hűtlen nép ellen, most már ugye nem csak Izrael, Efraim, hanem Júda is hűtlenné vált, utálatos dolgokat követtetek el, mondja tovább, sírtok és sóhajtoztok, mert nem tekint már az áldozatra, és nem fogadja kegyelmesen azt tőletek. Fölteszi a nép a kérdést, idézi itt a próféta, ezt kérdezitek, miért nem? Azért, mert az Úr a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ifjúkorodban elvett feleségedhez, ő pedig a te társad, a feleséged, akivel szövetség köt össze. Egy ember se tesz ilyet, akiben megmaradt még a lélek. De mire is törekszik az ember? Arra, hogy utódot kapjon Istentől. Vigyázzatok azért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ifjúkorotokban elvett feleségetekhez. Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől, mondja az Úr, Izrael Istene. Mert erőszak tapad ruhájára, mondja a seregek ura, vigyázzatok magatokra, és ne legyetek hűtlenek. És ezután, a szakasz után jön az a rész, amit felolvastunk. Ez a párbeszédes rész, amivel a zsidók az Úrtól való magyarázatot igénylik, erre vonatkozóan mondja a próféta, fárasztjátok beszédetekkel az Urat, és ezt kérdezitek, mivel fárasztjuk? Azzal, hogy azt mondjátok, minden gonosztevőt jónak tart az Úr, kedvét leli bennük, vagy amikor ezt kérdezitek, hol van az igazságos Isten? Már délelőtt is hallottunk róla, Levente említette az ézsaiási proféciát, ami a keresztelő János, bemerítő Jánosnak a elővetelét beharangozza a zsidó nép számára. Itt egy másik, erről az útegyengetőről egy másik profécia van, és ez is ugyanúgy őrá vonatkozik. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyottok, a szövetség követe, akit kívántok. Érdekes dolog ez, hogy egyszerű dolgokat, egyszerű mindennapi életből vett dolgokat tud felhasználni Isten igéjének írója, a próféta. Az út egyengetés, ugye utat lehet vezetni úgy, hogy hegyen halmon vezet keresztül, ahogy Erdélybe megyünk, akár kisebb dombokra is ugye úgy vezet föl az út, hogy egy paraszt szekér is föl tudja menni. Több szerpentinnel, mai autópálya építkezésnél ugye meg átvágnak egy-egy ilyen dombot, és átvezetik rajta, hogy valóban ne legyen olyan nagy emelkedő, de tulajdonképpen erre utal itt az Isten igéje, hogy jobbra-balra való kitérés, se pedig magasságbeli vagy mélységbeli differencia ne legyen az út haladása során. Egyrészt azért, hogy a cél felé még jobban vezessen, részben pedig azért, hogy az az út, amin megyünk, az egyértelműen Istenhez vezető útként számunkra is könnyű legyen. Én majd elküldöm követemet, ugye ez bemerítő János lesz, aki egyengeti előttem az utat, és felhívja a korának hallgatóságát, mindazokat, akik a délelőtti felolvasott igének a folytatásában majd megkérdezik őtőle is, hogy mi pedig mit cselekedjünk. Lesznek ott vámszedők, lesznek ott katonák, lesznek ott farizeusok, sokan mennek oda ki a Jordán mellé, és megkérdezik a prófétától, hiszen 400 év óta nem volt prófétai szó Izraelben, hogy mi tőlünk mit vár Isten. Az ember, amikor Isten szól hozzá, amikor Isten hangját hallja, az, akinek erre ki van hegyezve a füle, az rögtön magára vonatkoztatja is, az Úrtól kérdezi azt meg, hogy én tőlem mit vársz, Uram? Föl lehet ezt a kérdést úgy tenni, ahogy hívő módra fel kell tennünk, önvizsgálatot tartva, önmagamat megmérve Isten igéjében, és föl lehet olyan hegykén is tenni, ahogy föltették az akkor élt emberek, tudva azt, hogy jóval odébb vannak ők már attól, mint amit Isten vár tőlük, de hát azért szeretnék tudni a magyarázatot mégis, hogy bizonyos dolgok miért úgy vannak, ahogy esetleg annak ők okai-e, vagy sem. Testvérek, Isten önmagáról azt jelenti ki nekünk, számunkra, hogy ő szent. Hogy ő szentségben lakik. Ha bármi a mi életünkkel, gyülekezetünkkel, közösségünk életével kapcsolatban probléma merül föl, az sose, annak sose Isten az oka. Azt mindig önmagunkban kell keressük. Az egész ige, az egész Biblia, Szentírás arról szól, hogy Isten ezeket az okokat mutatja meg, ezeket a problémákat mutatja meg Szent Lelke világosságának fényénél a magunk életében is. Ha figyelemmel olvassuk, ha olyan figyelemmel olvassuk, ahogy kell, akkor Isten ezt megmutatja számunkra, és rávilágít, és nem csak rávilágít, nem csak tehát feltárja az okot, a probléma gyökerét, hanem kész annak a megoldására is. Itt a folytatásban a szövetség követéről van szó. A szövetség követe az útegyengető, bemerítő János, a későbbi próféta, de ez a szövetség követe maga az Úr Jézus is, hiszen Isten szövetségének követeként jön el, és isteni mi volt a helyett veszi föl az emberi testet, hogy bemutassa Istent az embernek. Itt a folytatásban, amit olvastunk, jön már, mondja a seregek ura, de ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik. Ez már egyértelműen az Úr Jézus eljövetelére céloz, arra céloz, hogy Isten fia eljön, nem csak előszörre, hanem másodszorra is eljön, és ki fog tudni megállni ő előtte, amikor ő megjelenik. Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. A meleg és a kémiai anyaggal való érintkezés, tehát a hőség, illetve a lúg, mind a kettő kellemetlen az ember számára, akár milyen formában találkozik vele. Egy megpróbáltatásról van szó, egy olyan megpróbáltatásról van szó, amit Isten annak érdekében tesz velünk, hogy nyilvánvalóvá tegye, hogy mi lakik az ember szívében. Ha visszalapozunk Ézsaiás könyvéhez, szó volt már róla délelőtt is a bemerítő János kapcsán, de most ez egy másik igehely, a 48. rész, pont a megpróbáltatás és pont az ezüst olvasztás kapcsán két vagy három verset olvasok, idézek a Ézsaiás 48-ból. Csak nevemért tűrtem ilyen sokáig, dicsőségemért fékeztem magam, és nem pusztítottalak el. De megolvasztottalak, mint az ezüstöt, megpróbáltalak a nyomorúság kohójában. Önmagamért cselekszem, hogy engedhetném, hogy gyalázzanak. Dicsőségemet másnak nem adom. A nyomorúság kohója. Testvérem, bizonyára nem vagyok egyedül, és te sem vagy egyedül, aki már megjártad a nyomorúság kohóját, sőt, itt közöttünk vannak többen, akik ezt nem is olyan régen járták meg. A nyomorúság kohója az testileg mindig szenvedéssel jár, az testileg mindig problémát, nehézséget jelent az életünkben, próbatételt jelent, de aki kikerül a nyomorúság kohójából, az itt a folytatásban, ahogy fogalmaz az ige írója, az egy megtisztított állapotba tudja Istennel való közösségét folytatni. És ennek az egésznek ez a lényege. Gondoljunk az Úr Jézus fellépésére, arra, amikor kétszer is, de egyszer mindenképp megtisztítja a templomot. Egy haragvó Jézust látunk, egy olyan Úr Jézus arcát látjuk, aki nem az a csendes gyermekeket megsimító, ott előkerül egy korbács, ott előkerül egy olyan eszköz, ami ezt a megpróbáltatást kell, hogy testileg is bemutassa azokon, akik ott a templomban árulnak, adnak, vesznek, akik kalmárok házává tették Isten házát, ahogy az Úr Jézus fogalmaz. Nem ez a célja Istennek, nem az a célja, hogy az imádságházát áruházzá alakítsák, és ezért az Úr Jézus megtisztítja a templomot, és utána emlékeznek is arra, hogy az én atyám háza iránti féltő szeretet emészt engem, ahogy ott idézik, hogy az Úr Jézus ennek jegyében teszi mindezt. Itt ebben a felolvasott igében az ötvösök tüzéről és a ruhatisztítők lúgjáról van szó, és azzal folytatja, ahogyan leül az ötvös és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Kiket is? Lévi fiait. Azokat, akikről korábban a második részben az előzményben olvastam, tehát a papságról van szó, az áldozat bemutató papságról, akiknek előbb önmagukat kell tisztává tegyék az áldozat vérével ahhoz, hogy bemutathassák a népért végzett áldozatot. A Lévi, ugye az egyik gyermeke Jákobnak, ha jól számolom, a negyedik gyermeke, akire Jákob nem mond jót. Ott Jákobnak, amikor megáldja a gyermekeit, akkor Simeonnál és Lévinél ott átkok szólnak. És milyen csodálatos az, hogy amikor Mózes átveszi a kőtáblákat, és aztán annak nyomán az egész zsidó nép istentiszteleti rendjét kialakítja, annak nyomán, amit az Úrtól átvett, akkor ott Lévi fiainak komoly szerepet szán. Annak a Lévinek, aki hát tudjuk azt, hogy Jákob családjának az életében volt ott egy sikemi vérfürdő, sok minden olyan dolog, ami elhomályosítja ennek az embernek az életét, és az Úr átformálja, és alkalmassá teszi az ő leszármazottait is, az Úr oltára kör melletti szolgálatra. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Ez a célja Istennek a mi életünkkel is, hogy tegye fényessé, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatot visznek az Úrnak, és olyan kedves lesz az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. Az a cél mindig, reformáció napján szoktuk ezt említeni, hogy ami deformálódott, az Isten szent lelkének munkája nyomán reformálódjon, visszatérjen oda az eredeti állapotába, hogy ahogyan Isten elindította, ahogyan Istennek kedves, olyan formában, olyan állapotban, olyan tartalommal tudja a szolgálatát végezni. És az a rész, amit itt nem olvastunk föl, de nem olyan hosszú ez az ige, hogy ne tudjunk idézni. A harmadik rész második részéből, a harmadik fejezet második részéből itt tovább van szó erről a nyomorúság kohójáról. Így folytatja, eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. Olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a polyva, és elégeti őket az eljövendő nap, mondja a seregek ura. Nem marad sem gyökerük, sem águk. De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hízlalóból kiszabadult borjak. És azzal folytatja, és az a két utolsó, illetve három utolsó verse ennek a Malakiás könyvének, tehát az egész Ószövetség utolsó három verse. Gondoljatok szolgámnak Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket általa parancsoltam az egész Izraelnek a Hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Ma délutánnak az a központi gondolata, hogy a szövetség követe. Isten megkönnyörül az ő népén, mert elküldi a szövetség követét. Azzal a céllal küldi el, hogy megtisztítsa az ő népét, a gyülekezetet, minket. Az Úr figyelmeztetése nyomán tudjuk, hogy bennünket rostál meg először. És tudjuk, hogy Péterért imádkozott, hogy megmaradjon az ő hite. Úgy imádkozik mi érettünk is. Bennünket fog megrostálni először, és az a célja, hogy minden gonoszság kiégjen belőlünk, és az a célja, hogy ami egykor Mózesnél elindult az ő tanításával, aki a rendelkezéseket, törvényeket, parancsolatokat adta Izraelnek, annak Illés, tehát a helyreállító, Illés próféta szerezzen érvényt, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. És Illést ugye elküldi újra, bemerítő János formájában az Úr Jézus előtt, azzal a céllal, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, a gyermekek szívét pedig az atyákhoz térítse, hogy pusztulással ne sújtsa a földet, amikor újra eljön. Ez a vágyunk, hogy mi magunk is készek legyünk a tisztulásra, arra a tisztulásra, amit egyedül Isten tud elvégezni a mi életünkben. És végezetül ezt a rövid néhány sort szeretném elolvasni. Korábban 2006-ban kaptam, gondolom, hogy az akkor indult, vagy akkori mai igéből erről a felolvasott igével kapcsolatban egy történet, az ötvös tüze. Egy csapat nő a Bibliát tanulmányozta együtt. Mikor elérkeztek Malakiás könyvéhez, a harmadik fejezetben találkoztak egy verssel, amely ezt mondja. Leül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt. Ez a vers teljesen lenyűgözte az asszonyokat, és azon gondolkodtak, hogy vajon mit fejez ki ez az állítás Isten természetéről. Az egyik nő felajánlotta, hogy utána néz, hogyan tisztítják az ezüstöt, és majd a legközelebbi alkalmon megosztja a többiekkel. Azon a héten ez a hölgy felhívott egy ötvöst, és megbeszélte vele, hogy elmegy megnézni őt munka közben. Nem említette neki, hogy milyen célból akarja megnézni, azon túl, hogy egyszerűen kíváncsi a tisztítási folyamatra. Miközben az ötvös nézte, a férfi megfogott egy darab ezüstrudacskát, a tűz fölé emelte, és hagyta, hogy felmelegedjen. Közben magyarázta, hogy ahhoz, hogy az ezüst tiszta legyen, A tűznek abban részébe kell tartani, oda, ahol a lángok a legmelegebbek, hogy a szenny kiégjen belőle. A nő elgondolkodott a képen, amint Isten egy ilyen forró helyen tart bennünket, aztán felelevenítette az igeverset. Leül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt. Megkérdezte hát a férfit, hogy igaz-e, hogy az ötvösnek a tűznél kell ülnie az ezüst tisztítás teljes folyamata alatt. Az ötvös igennel válaszolt, és elmagyarázta, hogy nem csak, hogy ott kell ülnie és tartania az ezüstöt, de a szemét is rajta kell tartania egész idő alatt. Mert ha az ezüst a kelleténél akár csak egy perccel is tovább a lángok között marad, megsemmisül. A nő egy rövid ideig csöndes volt, majd megkérdezte, honnan tudja, hogy mikor teljesen tiszta az ezüst? Az ötvös mosolyogva így válaszolt. Ó, az nagyon egyszerű, amikor meglátom magamat benne. Az a célunk nekünk is, hogy Isten, ha nyomorúságban tart bennünket, ha az a célja, hogy megtisztítson bennünket, akkor ebben a megtisztításban aktívan részt vegyünk, engedjük önmagunkat megtisztítani, és megláthassa önmagát bennünk. Amen. Hirdetés után szolgálatokra van lehetőség. Én nem kaptam senkitől semmit, de aki szolgálattal jött, kérem, hogy adja át, ne vigyük haza mindazt, amit az Úr ránk bízott.